Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Álljon le minden olyan cselekvés, amely az erőszak hullámot táplálja, és ami azzal a veszéllyel jár, hogy a Közel-Keletet még nagyobb háborús konfliktus felé sodorja. Hangsúlyozta Ferenc pápa a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében. Ferenc pápa kijelentette, imával, aggodalommal és fájdalommal követi az utóbbi órákban érkező híreket az izraeli helyzet súlyosbodásáról, az Irán részéről indított beavatkozást követően. Mint mondta, a szívekhez szóló felhívást tesz az erőszak leállításáért. Senkinek sem szabad mások létezését fenyegetnie. Az összes nemzet inkább a béke oldalán sorakozzon fel, és segítsenek az izraelieknek és a palesztinoknak, hogy két államban éljenek egymás mellett biztonságban. Ez a mély és törvényes vágyuk és joguk. Két szomszédos állam, hangsúlyozta Ferenc pápa. Minél előbbi tűzszünetet szorgalmazott a gázai övezetben, valamint határozottságot a tárgyalások megkezdéséhez. Magyarország békéjének, biztonságának és békepártiságának megőrzése folyamatos küzdelem. Jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádió műsorában, amelyben a nagyobbik kormánypárt várható választási manifestumáról, az ukrajnai és a közel-keleti háború veszélyeiről, illetve az európai parlamenti választásokról is beszélt. Mencer Tamás a szombat esti Izrael elleni iráni drón és rakétatámadást súlyos helyzetnek minősítette. Azt mondta, az egész világon látszik egy háborús készülődés. Ukrajnában az európai vezetők katonák küldéséről beszélnek, a NATO, a világ legerősebb katonai szövetsége pedig óriási lépésekkel halad a konfliktus felé, fogalmazott. Most azon dolgoznak, hogy tudja a NATO koordinálni az ukrán katonák kiképzését, a fegyverszállítást, és emögé 100 milliárd dollárt akarnak tenni. Vajon mi lesz a következő lépés? Tette fel a kérdést a kormánypárti politikus. Jelezte, a Közel-Keleten eddig Izrael a terror ellen vív háborút. A magyar álláspont a kezdettől az volt, el kell kerülni, hogy egy másik ország belekerüljön a konfliktusba, mert egy államközi háború nagy veszélyekkel jár. Magyarország határozottan elítéli az Izraelt ért drón és rakétatámadást. Kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is, mondta a közösségi oldalán élőben közvetített videóüzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, a jelenlegi információk szerint az Izraelben élő, kettős állampolgársággal is rendelkezők és az ideiglenesen ott tartózkodó magyar állampolgárok közül senki sem volt érintettje az éjszakai támadásnak. A tárcavezető felidézte, Irán drónokkal és rakétákkal egy súlyos támadást intézett Izraellel szemben. Ez egy olyan támadás, amely minden eddiginél nagyobb eszkalációs kockázattal jár a Közel-Keleten és adott esetben a globális biztonságot is veszélyeztetheti, hozzátette. Nem véletlen, hogy a közel-keleti konfliktus elmúlt hónapjai során a nemzetközi közösség Magyarországgal a soraiban folyamatosan az eszkaláció elkerülésére és a felelősségteljes viselkedés fontosságára hívta fel a figyelmet. Sajnos az éjszaka folyamán egy olyan rakéta és dróntámadásra került sor Izraellel szemben, amely minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázatot hozott a közel-keleti konfliktus során, mondta Szijjártó Péter. Önmérsékletre szólítja fel Moszkva a közel-keleti konfliktusban részes feleket, és aggodalmát fejezi ki a térségben bekövetkezett újabb veszélyes eszkaláció miatt, közölte az orosz külügyminisztérium az Izrael elleni iráni rakéta és dróntámadással kapcsolatban. kifejezzük rendkívüli aggodalmunkat a térségben bekövetkezett újabb veszélyes eszkaláció miatt. Többször figyelmeztettünk arra, hogy a Közel-Keleten elsősorban a palesztin-izraeli konfliktus övezetben kialakult számos válság megoldatlansága, amelyeket gyakran felelőtlen provokatív akciók szítanak, a feszültség fokozódásához vezet. Minden érintett felet önmérsékletre szólítunk fel. Végül az időjárásról. Nagyrészt fátyol felhős lesz az ég, viszont az északi részeken egyre inkább megvastagszik a felhőzet. Legfeljebb az északkeleti határ mentén fordulhat elő hajnalban, reggel gyenge esőzápor. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de hajnaltól a Dunántúl déli felén már élénkülni kezd a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 31 fok között valószínű. Az északi határ mentén lesz a hűvösebb, míg a délalföldön a legmelegebb. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Karkus István technikus nevében is. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Jézus feltámadásával a gonosznak nincs többé hatalma. A kudarc nem akadályozhat meg minket az újrakezdésben, és a halál átjáróvá válik, hogy egy új élet kezdődjön. Kedves hallgatóink, rövidesen a Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunkban a restauráció pápáiról Budapéter atyával, teológiai tanárral beszélgetünk. 21 órakor híreket mondunk, ezután meghallgathatják a nap versét. Majd az Itt élünk című adásában Tiszalököt és a Hortobágyi pusztai állatparkot látogatjuk meg. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Sarah Pennypacker Pax úton hazafelé című regényének 11. részét Babócsai Réka előadásában hallják. Az óra második felében pedig a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola ünnepségét idézzük fel. Rádiónk isújszállási frekvenciáján ekkor a leltár szól, melyben irodalmi és lelkiségi összeállítást sugárzunk. A 22 órakor elhangzó hírek után megismételjük az egyházfórumot. Szócska Ábel görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Thank you. egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést, a 19. század elején járunk, és ha talán emlékeznek a hallgatók, 7. Pius pápa sikeresen visszatért Rómába, de ugye az események itt korán sem értek véget. Mi történik ezután? Erre leszünk kíváncsiak a mai adásban. Buda Péter atya teológiai tanár, reméljük megadja rá választ, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval 7. Pius visszatér Rómába. Hogyan folytatódik tovább a pápai tevékenysége?
Ezzel fejeztük be az előző adást, hogy 1814-ben ugye Napóleon szabadon engedi, és akkor végül is bevonul Rómába. Ez egy diadalmenet. Május 24-én a római nép kitörő örömmel fogadja, és akkor tudjuk azt is, hogy az egyik üdvös intézkedése volt a jezsuita rendnek a visszaállítása, ami azért is fontos, mert a 19. század második felének, 20. század első felének tényleg a jezsuiták olyan lelki töbletet adtak, ami mindenképpen azt kell mondani, hogy ez egy bölcs intézkedése volt a pápának. Igen, de hát ugye a probléma az, hogy egyelőre nem létezik az egyházi állam, tehát a pápa, mint a világegyház feje, elfoglalja a székét, de hát a politikai rendszer az egyelőre még az, amit Napóleon hátrahagyott, és tudjuk azt, hogy ő megszüntette az egyházi államot, betagolta a Cisalpin köztársaságba, illetve hát egész Itáliát, meg egész Európát átszervezte, átrendezte. Napóleon bukása után az európai hatalmak ezért összegyűlnek, hogy rendezzék először is a térképviszonyokat, illetve hát megpróbálják restaurálni a korábbi hatalmi állapotokat. Ebben természetesen a pápának is szerepe van, illetve hát nem nekik közvetlenül, hanem az államtitkárának, Consalvinak, akiről már korábban is láttuk, hogy milyen kiváló tárgyalók, milyen kiváló diplomata. Napóleon ez alatt Elba szigetén számüzetésben van, a kongresszus pedig Bécsben gyűlik össze, ahol a Napóleon elleni koalíciónak a vezető hatalmai, Anglia, Poroszország, Ausztria és Oroszországnak a vezetői tárgyalnak. Természetesen a vesztes Franciaország is meghívást kap erre a kongresszusra. Érdekes módon a francia küldöttségnek az egyik legprominensebb tagja nem más, mint a korábban már többször emlegetett Talleyrand, aki egy abszolút túlélő, tehát a francia forradalom előtt otthoni püspök, utána a francia forradalom alatt a forradalomnak az egyik előmozdítója, az egyház, mondhatjuk így, hogy betörésének az egyik legfontosabb személyisége, utána Napóleon mellett is föltűnik, és most Napóleon bukása után képviseli Franciaországot ezen a tárgyalás. Ez mutatja, hogy micsoda, nem csak hogy túlélő, hanem micsoda diplomáciai érzékkel rendelkezik. A legalapvetőbb dolog az volt, hogy Franciaországot azt az 1792-es határai mögé szorítják vissza, tehát minden később meghódított területet elvesznek tőle. Sőt, hogy Franciaország a későbbiekben ne tudjon olyan könnyen kitörni Európa felé, éppen ezért a úgynevezett ütköző államokat hoznak létre Franciaország határán. Északon Hollandiát és Belgiumot egyesítik és létrehozzák a Németalföldi Királyságot, mondván, hogy egy nagyobb, erősebb állam az jobban meg tudja nehezíteni a franciák dolgát, ha még egyszer Európa felé elindulnának. A déli részen pedig, ami Európa felé néz, ott pedig a Sárd-Piemonti kettős királyságot megerősítik még azzal, hogy hozzácsatolják Savoyát. Ugye a középső résznél ott nem kell különösebben erősíteni, hiszen ott vannak az Alpok, meg Svájc, tehát ez igazából nem jelent komoly problémát. Na de bennünket leginkább ugye természetesen az érdekel, hogy mi lesz az egyházi állammal. 7. Pius Consalvit küldi Bécsbe, hogy képviselje azt az álláspontot, hogy az egyházi államot a korábbi teljes kiterjedésében állítsák vissza, és Consalvi bár kitűnő tárgyaló, és nagyon komoly eredményeket tud elérni ezen a tárgyaláson, hiszen ha figyelembe vesszük, az egyházi államnak tulajdonképpen olyan nagy politikai súlya nincsen már ebben az időben, de sikerül azt elérnie, hogy Itália középső részén az egyházi állam újra helyreáll, kivéve az egyházi állam korábbi északi részeit, azt nem sikerül visszaszerezni, tehát északon a Pó folyó lesz a határ, tehát ami azon túl Ferrara és környéke, ezeket már elveszíti az egyházi állam. Illetve, hát az egyházi államnak voltak kinlévő ilyen enklávi területe is, amelyek közül a legjelentősebb a Dél-Franciaországban, Avignon környékén meglévő úgynevezett Vanassan. Ezt nem sikerül visszaszerezni, ezt, ahogyan már korábban Franciaország betagolt, ez továbbra is francia terület marad. Természetesen Consalvinak nem csak a pápa fennhatósága alatt lévő egyházi államért kellett küzdenie, hanem azokért a területekért is, amelyeket az egyház máshol veszített, ami nem közvetlen a pápának volt alárendelve, hanem elsősorban a korábbi német-római birodalomban, mint egyházi fejedelemségek működtek, tehát ezek is önálló, független kis államok voltak, tehát a nagy választó fejedelemségek, Köln, Trier, Mainz, vagy akár a Würzburgi érsekség, vagy például délen Salzburg, ami szintén egy óriási kiterjedésű egyházi birtokot jelentett, azonban a napóleoni időkben ezeket szekularizálták. Vagyis azok a területek, amelyeket veszített Ausztria, vagy éppen Bajorország, vagy különösen Poroszország Napóleonnal szemben, azokat már Napóleon megengedte, hogy az egyháznak a területeiből, tehát a korábbi püspökségeknek a területeiből kárpótolják magukat, és ezeket már nem sikerült visszaszerezni, tehát ezek maradtak szekularizálva, ami a német egyháznak egy nagyon komoly anyagi érvágást jelentett a későbbiekben. Viszont ezáltal lényegesen megerősödött Napóleon korábbi ellenfele Poroszország, amely ezáltal is, ugye különösen a Rajna vidékén, amely a Németalföldi Királyság után ugye a második védővonal, hogyha a franciák, mondom, újra Európa felé próbálnának kalandozni. Ugyanígy Ausztria is megőrzött egy csomó egyházi területet, bár jóval kevesebbet, mint Poroszország, És ugye tudjuk, hogy a német-római császárság, mint olyan, az megszűnt létezni Napóleon alatt. A Habsburg uralkodók, ugye első Ferenc létrehozza az osztrák császárságot, amely azonban nem ugyanaz, mint a korábbi német-római császárság, hiszen ennek a területe már nem terjed ki a német területek nagy részére, hanem ezen a területen egy ilyen laza államszövetséget hoz létre a bécsi kongresszus, amely több tucat fejedelemségből, királyságból és 4 önálló szabad városból áll. Természetesen mások is nyertek ezen a bécsi kongresszuson, tehát például Oroszország megszerzi, mint győztes azokat a területeket, amely korábban Napóleon idejében a Varsói Nagyhercegség volt, tehát betüremkedik Európába. Megerősödik Svédország, szintén területek szerzésével, sőt Anglia is, bár ő nem annyira Európában terjeszkedik, mint inkább a világban meglévő pozícióját igyekszik erősíteni, bár Európában is megszerzi ugye Málta szigetét, amely nagyon fontos, hiszen a földközi tenger közepén található, és a földközi tengeri hajózásnak Anglia részéről a biztosítását tudja így megszerezni. Holland gyarmatokat szerez még, például Dél-Afrikán fogföldet sikerül megszereznie, ami a későbbi angol gyarmatosításnak majd a kiinduló pontja lesz. Ezen kívül, ami az egyházat érinti még, egy nagyon érdekes szövetség, amely már a bécsi kongresszus után jön létre, ez a Szent Szövetség. A Szent Szövetség, ugye neve is mutatja, hogy ilyen szent dolognak szánják, első Sándor orosz cár volt a kiötlője ennek, és csatlakozik hozzá 2 másik keresztény uralkodó, harmadik Vilmos porosz király és első Ferenc osztrák császár. Ha megnézzük a 3 uralkodót, mondhatjuk azt, hogy a kereszténység 3 nagy irányzatának a képviselői, hiszen Sándor cár az ortodoxiát képviseli, Vilmos király a protestantizmust, és a katolicizmust pedig az osztrák császár. Az volt a céljuk, hogy mint egy keresztény szellemben, evangéliumi szellemben szövetségesként őrködjönek a világnak a rendje fölött, elsősorban ugyebár az európai rend fölött, a későbbiekben pedig ehhez a Szent Szövetséghez csatlakozik, mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag minden európai ország, kivéve 3-at, nyilvánvaló Törökország nem csatlakozik, mert nem keresztény, és azon kívül pedig Anglia nem csatlakozik, mert hogy számára nem érdek az, hogy megőrizzék mondhatjuk így a világnak az érinthetetlenségét, hiszen ő egy nagyon dinamikusan fejlődő ország ebben az időben, egy nagyon dinamikusan fejlődő gyarmatbirodalmat épít ki, illetve a harmadik, aki nem csatlakozik, ez pontosan az egyházi állam 7. Piusszal, mert nem akar egy ilyen politikai szövetségbe belépni. Az egyházi állam tehát mondhatjuk, hogy sikeresen újjáéled, a pápa elkezdheti a kormányzását Rómában, azonban ez nem problémamentes.
mert hogy gyakorlatilag úgy tűnne, hogy Európában helyreáll a rend, szövetség alakul, nyilván azért, hogy ne legyen egy következő konfliktus, tehát elvileg a körülmények adottak lennének egy békés Európában újra megerősíthető egyház felé.
Így van, és hetedik Pius próbálkozik is, meg kell különböztetni a belpolitikáját és a külpolitikáját. A belpolitika, ugye, ami elsősorban az Itáliában újra létrejött egyházi államra vonatkozik, bár azért csak így zárójelbe mondjuk el a kedves rádió hallgatóknak, hogy azért még volt egy kis riadalom 1815-ben Európában, mert hogy Napóleon
visszatért egy picit.
Igen, Elba szigetéről megszökik és visszatér Franciaországba, ami hát eléggé kockázatos vállalkozásnak indult, mert nem lehetett tudni, hogy a franciák hogyan fogják fogadni, hiszen azért végül is bár nagy dicsőséget szerzett Franciaországnak, de végül elveszítette a háborút, tehát nem lehet tudni pontosan azt, hogy a franciák hogyan reagálnak majd Napóleon visszatérésére. De végül is Napóleon pozitívan jött ki belőle, talán utalhatunk egy érdekes gyerekkori olvasmányomra, a Monte Cristo grófjára, Dumától, amely pontosan ebben a korszakban játszódik, ebben a korszakban is játszódik, és leírja, hogy hogyan változik a megítélése Napóleonnak, amikor ugye partra száll Marseille környékén, akkor a párizsi lapok még úgy írnak róla, hogy a korzikai fenevad partra szállt, és amikor már Párizst közelíti meg, akkor az újságok már így hozzák, hogy nagyszerű dicső császárunk hazatért. Tehát mondhatjuk, hogy Napóleonnak sikerül maga mellé állítani újra Franciaországot, újra hadsereget állít, megindul észak felé, de tudjuk, hogy Waterloo-nál vereséget szenved, és ezek után Napóleont már jó messzire száműzik, Szent Ilona szigetére, amely Afrika és a Latin Amerika között az Atlanti óceán közepén található, hát onnan megszökni már nem olyan egyszerű, és itt éli életét száműzetésben egészen 1821-ig, amikor életét veszti. Még egy pici érdekességet vele kapcsolatban hadd mondjunk el, és pedig azt, hogy ebben az időszakban, amíg a száműzetését tölti, az egyház és a hit jelentette számára a vigaszt. Tehát mondhatjuk azt, hogy Napóleon élete végén, bár életében nagyon sok kárt okozott az egyháznak, de végül is ő megbékél a hitével, és számára kimondottan ünnepnapnak számított, amikor a szigeten található katolikus pap meglátogatta, elvégezte a szentgyónását, megáldozhatott, és halálos ágyán is így nyilatkozott, hogy a katolikus egyházban halok meg, amelyben születtem.
Gyakorlatilag ugye ez nem csak rá sok mindenki másra jellemző, hogy úgy életed elén, vagy az idősség miatt, vagy a halál közelettével, vagy pontosan azért, mert hogy tulajdonképpen időközben jön rá az ember, hogy az egyedüli segítség vagy remény az, hogy az Úrhoz közelít, szerintem. Igen. Tehát, hogy hál' Istennek végül is akkor ő
bűnbánatot tartott
és így távozott.
Még egy érdekesség szintén, hogy és mi történik Napóleon családjával? Ugye, mert testvére, édesanyja még él, van egy fia, azt a fiút ezt természetesen elviszik Bécsbe, mert hogy ő Mária Luizának a gyermeke, és akkor az osztrák udvarban nevelkedik, de ő fiatalon meghal. Viszont érdekesebb mondjuk édesanyjának a sorsa, akit hát az egész Napóleon család, mondhatjuk azt, hogy persona non grata lett, tehát senki sem látta őket szívesen. Ki az, aki befogadja Napóleonnak a hozzátartozóit? Hetedik Pius pápa. Tehát egy palotát bocsát a rendelkezésükre Rómában. Ez a palota most is áll, méghozzá Róma szívében, a Piazza Venezián, a mostani Viktor Emmanuel emlékművel szemben, a Korzónak a sarkán lévő palotáról van szó, aminek van egy erkélye, két híres erkély van a Piazza Venezián. Ez az egyik, ez a kevésbé híres, hogy Napóleon mama ott szokott üldögélni esténként is nézte a városi forgalmat, illetve hát ugye a másik híres erkély az a Szent Márk palotának az erkélye, ahol majd több mint egy évszázaddal később nagybeszédeit tartja Benito Mussolini. Na de kanyarodjunk vissza hetedik Pius pápához.
De csak tényleg érdekességképpen, mert nyilván nem ez a fő témánk, de hogy fia halála előtti megtérése miatt, vagy mi miatt gyakorolhatott ilyen kegyelmet hetedik Pius Napóleon édesanyja felé?
Egyszerűen a felebaráti szeretet és az irgalmasságnak a példáját adta. Uh-huh. Tehát ő megbocsátott Napóleonnak, megbocsátott az egész Napóleon családnak mindazokért a szenvedésekért, amelyeket neki okoztak, és itt lelki szenvedésekről és fizikai szenvedésekről is beszélni kell, hiszen azért ő 5 fogságban tartották, korlátozták, szabadságban be volt zárva Fontainebleau-i kastélyba annak idején, amíg Napóleon a fénykorát élte, de hetedik Pius, mondhatjuk azt, hogy tényleg a keresztény megbocsátásnak a szép példáját adta ezzel is. És ugye mondhatjuk azt, hogy az egyházi állam az viszonylag semleges, nem csatlakozott a Szentszövetségnek az Európájához sem. Ráadásul ugye a Korszika közel is van Itáliához, tehát úgy kulturálisan is ott otthon érezhette magát a Napóleon családnak azok a tagjai, akik ott telepedtek le.
Akkor visszakanyarodva a hetedik Pius pápa egyház helyreállító szerepéhez, a belpolitikai okoknál van még valamit, amit meg kell említeni?
Így van, már csak azért is, mert hogy hogyan tovább, ezzel kapcsolatban két nagy vélemény alakul ki az egyházi körökben. Nem szabad elfelejteni, hogy az egyházi államot korábban is a pápa és a bíborosok és a püspökök, papok irányították, és nem szabad elfelejteni, hogy a 18. században az egyházi állam is egy abszolutisztikus állam volt. Tehát most közben volt egy köztársasági időszak Napóleon idejében, amely megváltoztatott egy csomó dolgot. A kérdés az, hogy akkor most hogyan tovább? Visszatérjünk-e a korábbi teljes abszolutisztikus modellhez, vagy pedig fogadjunk el az új időknek megfelelően újabb dolgokat, amelyeket mondjuk a napóleoni köztársaság idején bevezettek az egyházi államban. Tehát két ilyen irányzat alakult ki, az egyik a politikanti, ők voltak azok, akik mondhatjuk így, hogy a haladóbbak voltak, akik, ahogy a nevük is mutatja, ők politikusabbak voltak. Azt mondják, hogy nézzük meg, hogy milyen a mostani világ, és tárgyaljunk ezzel a mostani világgal, azért, hogy az egyház az otthonosabb legyen ebben a megváltozott világban, hiszen Napóleonnal sok minden megváltozott ténylegesen. Napóleon leszámolta az abszolutizmussal, innentől kezdve, illetve a francia forradalom és Napóleon leszámolt az abszolutizmussal, innentől kezdve már ez az Európa nem ugyanaz az Európa, és az egyházak sem, és a katolikus egyház sem ugyanaz az egyház, mint ami a francia forradalom előtt volt. Hiszen, ahogy már korábbi adásban is említettük, Napóleon nem csak Franciaországban változtatott, hanem amikor Napóleon meghódítja Európát, akkor az ottani államokban is komoly változtatásokat vitt végbe, amelyek az egyházakat is érintették, többek között a katolikus egyházat. Tehát az a kérdés, hogy akkor hogyan tovább? A politikanti azt mondták, hogy tárgyaljunk, kössünk kompromisszumokat. Minden olyan dolog, amely a hitnek a lényegét nem érinti, abban nem kell ragaszkodni a korábban megszokott formákhoz. A hitünkhöz igen, de hogy azt milyen módon gyakoroljuk, vagy milyen politikai körülmények között gyakoroljuk, azon lehet változtatni. Ezzel szemben az elantik, a buzgók azt mondták, hogy mindent vissza kell állítani úgy, ahogyan korábban volt, és egy dolog a fontos, hogy a híveknek a lelki buzgóságát kell egyre jobban növelni, ha kell, akár még kicsit kényszerítő eszközökkel is. Most ebben az időben, meg a következő részben azt láthatjuk, hogy legtöbbször az elantik voltak azok, akik mértékadóbbak voltak, bár például Consalvi, ő a politikantikhoz tartozott, és amikor a pápa ugye visszament Rómába, és visszaállították az egyházi államot, akkor Consalvi vezetésével néhány olyan újdonságot, amelyet a francia forradalom és Napóleon alatt bevezettek, azt igyekezett volna megtartani. Ugyanakkor az elantiknak is eleget téve, ugye visszaállították a betiltott szerzetesrendeket, tehát még az egyházi állam korábbi területén is betiltották a szerzetesrendeket, és is most már ugye nem csak a jezsuitákra kell gondolni, mert az első volt, hanem folyamatosan a többi szerzetesrendet is visszaállították. Van egy például egy magyar érdekessége is ennek a dolognak, hogy ez nem a szerzetesrendekhez, hanem a papképzéshez tartozik, hogy újra indítják Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricumot, illetve 7. Pius alatt a többi úgynevezett nemzeti kollégium is újraindította a működését, hogy Rómában képződjönek kiművelt és a szentszékhez hűséges papok, akik aztán hazamennek a saját szülőföldjükre, és ott a szentszékhez hűségesen állnak egyházi szolgálatba, és közülük jó néhányan komoly egyházi pozícióba, akár püspökségbe is kerültek.
Thank you.
Tehát ezek mind meghatározzák az egyházi államnak az irányultságát, azonban a legfontosabb kérdés, a papi uralom az nem változik. Tehát továbbra is a papság az, amely vezeti az egyházi államot, és ez nyilvánvalóan a civiletnek a nehezményezését váltja ki. Az egyházi államot újra organizálják, tehát több területre osztják föl, azt hiszem talán 17-re, és mindegyiknek az érére egy-egy bíboros kerül, mint egy kormányzó, mellette ugye a püspökök, a papok képviselik a hatalmat, a bírói tisztségekben mindenhol egyházi személyek vannak. Tehát a civileknek nem nagyon van beleszólása az egyházi állam kormányzásába.
De ez eddig korábban sosem volt így?
Korábban sem volt így, tehát korábban is az egyházi személyek vezették. Igen ám, csak hogy a francia forradalom alatt, amikor ugye megszűnt az egyházi állam, akkor ez egy laikus állammá alakult át. Tehát azért ebben az országban is, tehát az egyházi államban is volt világi arisztokrácia. Tehát voltak grófok, bárók, nem is tudom, akik ráéreztek arra, hogy ők is gyakorolhatnak hatalmat, nem csak a saját birtokaiknak az intézését, hanem beleszólhatnak az államügyekbe. Azon kívül, hogy a polgárságot is megerősítette a francia forradalom, és ők is bizonyos szavazati jogokat kaptak más országokban már, viszont az egyházi államban ezen a téren többé-kevésbé visszatértek a korábbi modellhez, amit általában csak így fejeztek ki a kortársak, hogy az átkos papi uralom. A későbbiekben ez még majd, még romlani is fog a helyzet, de ott egyelőre még nem tartunk. Tehát 7. Piusznak az idejében mondhatjuk azt, hogy megvalósul a restauráció, tehát visszaállítják az egyházi államnak a korábbi dolgait, és megy tovább, azonban ez a fajta elégedetlenség, ez nem sokáig marad rejtett. Már 1817-ben felkelés robban ki a papi uralom ellen. Ebben a felkelésben különösen nagy szerepe van az úgynevezett karbonáriknak. A karbonári, a szénégetőkről kapják a nevüket, aki...
Egy ilyen spagetti is.
Így van, kimondottan római recept az, ami azt mondják az eredeti, és hát a bors teszi valójában, ami porrá őrölve, mint a szén szemcse jelenik meg benne. Nagyon finom a karbonára, nagyon jó. De most kanyarodjunk vissza a karbonári mozgalomhoz, hogy akik a hegyek között bujkáltak nagyon sokszor, amikor üldözték őket, és az ő szándékuk kimondottan az volt, hogy az egyházi államot az köztársasággá alakítsák át. Ami viszont hát a pápaság számára teljesen elfogadhatatlan volt, úgyhogy tűzzel, vassal üldözik a karbonári mozgalomnak a tagjait. Azonban a 1820-as év az megint fontos, mert hogy egy felkelés robban ki Szárdínia szigetén, ami aztán átterjed az Apennin félszigetre is, és az egyházi államban is 20-21-ben megint egy felkelés tör ki a pápaság ellen, amelyet az egyházi államnak a hadserege tulajdonképpen nem is tud megoldani, úgyhogy segítségre van szükség, de a Po túlpartján ott vannak az osztrákok, és az osztrák császárságnak érdeke az, hogy Itáliában ne legyen nagy ribillió, főleg ne köztársaságpárti. Ugye az osztrákok azért is érdekeltek abban, hogy nyugalom legyen, hiszen talán az előbb nem említettem, de amikor Európát újra rajzolták, mármint a térképet, akkor Ausztria pontosan Itáliában tudta magát kárpótolni, tehát megkapta Lombardiát, megszerzi Velencét, és a középső részt is egészen a Pó folyóig, tehát tulajdonképpen határos lesz az egyházi állammal, és az osztrákoknak nem érdeke az, hogy az egyébként is mondhatjuk így, hogy ribillióra hajlamos Itáliát megrázza valami újabb ilyen népi felkelés. Az az ő területeiknek a békességét is jelenti, hogyha az egyházi államban is rend van, úgyhogy bevonulnak és segítenek a pápának rendet tenni. Ez nagyjából a, mondhatjuk így, hogy a belpolitikája. Emellett természetesen foglalkozik azzal is, hogy a népnek a vallási életét elmélyítse, tehát népmissziók tartásával, papoknak a lelki gyakorlataival, ami a következő időben általánossá válik, hogy ezáltal a vallási élet elmélyüljön, amire azért volt szükség, mert a francia forradalomnak az eszméi, illetve a napóleoni háborúknak a szörnyűségei, ezek megrendítették az embereknek a hitét, az Istenbe vetett bizalmát. De vessünk egy pillantást a külpolitikájára is. Ugye, ahogy láttuk, amit lehetett, azt azért megszerezték a bécsi kongresszuson, viszont a többi katolikus állammal valamilyen konszenzust kellett kialakítani. Ugye Consalvinek ebben már nagyon komoly gyakorlata van, hiszen 1801-ben ő vezette azokat a tárgyalásokat, amelyek a Napóleon-féle konkordátum megkötéséhez vezettek, és ugye ebben is megmutatta a kompromisszum készségét. Úgyhogy 7. Piusnak ez a mentalitása, vagy ez a célja, hogy az európai országokkal minél többel tudjon ilyen konkordátumot kötni, ami azt jelenti, hogy a helyi egyháznak a működését tudják garantálni. És ez sikerül is, először itáliai államokkal, tehát Toszkánával, Nápollyal sikerül neki ilyen megegyezést kötni, de későbbiekben Franciaországgal is megszületik a konkordátum, Bajorországgal, Ausztriával, sőt, még Oroszországgal is konkordátumot tudott kötni, ami azért volt fontos, hiszen az oroszok által megszállt lengyel területeken több millió katolikus élt. Egyébként ebben az időben, most egy pillantást vessünk a katolicizmusra, ebben az időben a katolicizmus még mindig Európa központú. Tehát egy olyan 100 millió katolikusról beszélünk a világban, és ennek a legnagyobb része még Európában van. Ugye a legnagyobb katolikus tömb az továbbra is Franciaország, a maga 28 millió, több mint 28 millió katolikusával, viszont jó néhány olyan Itáliában is 14 millió, Spanyolországban 10 millió, Portugáliában 3, viszont vannak olyan részek, ahol a katolikusok kisebbségben vannak, például Poroszország, Oroszország, vagy épp a Török Birodalomban is léteznek katolikusok. Ezzel szemben a világ egyéb részein alig vannak, tehát ugye Latin-Amerika, amelyre most úgy gondolunk, hogy hú, mennyien laknak ott, abban az időben még elég gyéren lakott volt, tehát azt jelenti egy olyan 15-18 millió katolikus volt egész Latin-Amerikában, de Észak-Amerikában pedig néhány százezer, az alapvetően protestáns volt. Afrikában néhány ezer katolikus, és egész Ázsiában is talán 2 millió katolikus, figyelembe véve az összes országot. Tehát ez még mindig egy nagyon Európa központú, majd a 19. század lesz az, amikor egyrészt ugye a latin-amerikai demográfiai robbanás következtében, másrészt pedig az afrikai és ázsiai misszióknak az előmozdításával újra indul az, hogy a katolikusok nagyobb arányba kezdenek megjelenni a többi kontinensen is. Tehát ez még Európa központú katolicizmus, ezért fontos az, hogy a pápa ezekkel az európai államokkal megkösse a konkordátumot, hogy az ottani hívek azok rendezett körülmények között tudják gyakorolni a katolikus hitüket.
7. Pius tevékenysége nem sokára befejeződik, de az, hogy még mi fűzhető az ő nevéhez, és majd a restauráció pápáinak mi lesz a tevékenység, erről beszélünk a következő adásban.
Thank you. A mai adásban a restauráció pápáiról Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.